Anne Maurice, az oltári szentségben élő Jézus. A maroszentgyörgyi sarutlan kármelita nővérek és a jelkiadó közös kiadásában megjelent Együtt az egyetlennel című sorozat első könyve. Vízkereszt, a lelkek világossága. Vízkereszt estéjén hozzád jövök, üdvözítőm, hogy összeszedjem gondolataimat. Az ilyen ünnepek mélyen megindítanak. A szép imádságok, a szent beszédek, a liturgikus énekek áhítatot ébresztettek bennem, amely most kiárad, ahogy a tűző napon felmelegedett sziklák ontják magukból az összegyűjtött forróságot alkonyatkor. Az egyik vonás, ami feltűnt a napkeleti bölcsek történetében, az örömük, amikor ismét meglátták a csillagot. Amint beléptek Jeruzsálembe, az üstökös, amely útjukon vezette őket, eltűnt, mert Isten nem érzi jól magát a városi forgatagban. A pusztai úton azonban újra megjelent előttük, és elvezette őket ahhoz a házhoz, ahol az égből alászállott élő kenyér pihent. A csillag megállt e tabernákulum fölött, mint egy azt mondva, itt van. Nagy volt akkor a bölcsek öröme. Végre találkozhattak azzal, akit olyan buzgón és kitartóan kerestek, a zsidók királyával, a nemzetek üdvözítőjével, a világ megváltójával. 2000 év óta a keresztények minden esztendőben bekapcsolódnak a bölcsek örömébe, mert velük együtt és hozzájuk hasonlóan megtalálták Krisztust. Kik ezek a bölcsek vagy királyok, akik a titokzatos Ázsiából jöttek, ha nem előfutárok, felderítők? Karaványjuk olyan, mint egy megszámlálhatatlan hadsereg előőrse. A nyomukban egész népek indulnak el. Arábiából, Egyiptomból, a szigetekről, azokból az országokból, amelyeket a rómaiak barbárnak neveztek, felkel a sokaság, összegyűlik, és a csillaghoz siet. Hová mennek a világ minden tájáról? Ahhoz a bölcsőhöz, amelyet a bölcsek fedeztek fel, a gyermekség leple alatt az örök világosság ragyogását rejtő bölcsőhöz. A bölcsek csillaga nem te fény lesz-e a tabernákulum fölött? Itt van, mondott hang nélkül, itt lakik, aki a világba jött, és minden embert megvilágosít. Fényedben bizonyára nincs semmi rendkívüli, nem valamiféle csoda jelzi az isteni jelenlétet. De vibráló, szüntelenül lobogó lángod nem jelképezi-e az ostjában élő Jézus folytonos munkálkodását? Üdvözítőm a szentségtartóban mozdulatlanabb és tehetetlenebb, mint egy gyermek a bölcsőben. De ez a felszíni tétlenség szüntelen és csodálatos tevékenykedést takar. S ez a tevékenykedés, amelyről a belső tapasztalat tanúskodik, ha nem is bizonyítja, legalábbis megerősíti, amit hiszek. Megmutatja a valóságos jelenlétet. A mai liturgia kifejezésével élve, az eukarisztia epifániája. Az imént a vesperás végén kitették az oltári szentséget. Szentségtartó napot formáz, mely sugarakat és lángokat szór minden irányba. Csodálatos jelkép. Gyönyörűen jeleníti meg az eukarisztia cselekvésének jellegét és természetét. A nap, világunk középpontja, vonz mindent. Láthatatlan kötelékekkel maga körül tartja a bolygókat, amelyek egykor róla váltak le. Szédületesen száguldva viszi magával őket az űrben. Ő ad világosságot nekünk, neki köszönhetjük, hogy kutathatjuk bolygónkat és tanulmányozhatjuk a környező tárgyakat. Az ő ragyogása mellett mik a mi mesterséges fényeink, vagy akár a csillagok halovány sugara. Ő örvendeztet meg az ég kékjével, a virágok színpompájával, a szemek csillogásával, a mosolyok kedvességével. A megszokás közönyében nem értékeljük eléggé ezeket a dolgokat, de mennyire sajnálnánk, ha elvesztenénk őket. Teljes napfogyatkozáskor, amikor eltűnnek a színek, és mintha minden elenyészne, sötét szomorúság kerít hatalmába. A félelemtől összeszorul a szívünk. Alig várjuk, hogy visszatérjen a fény, amely örömet és szépséget ad a világnak. És életet önt belé, megtermékenyíti. Sötétben a növények elsorbadnak, az állatok vegetálnak. Minden élő lénynek szüksége van a fényre, akár a táplálékra. Amikor a nap lenyugszik, még a legkevésbé vallásos emberek is csodálattal és hálával néznek erre a tündöklő csillagra, amellyel Isten világosságot ad, megörvendeztet és éltet minket. Amit a nap tesz az anyagi világban, azt teszi az eukarisztia a lelki és természet feletti világban. Ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Az üdvözítő jövendőlése teljes egészében megvalósult. Véráldozata által több lelket hódított meg, mint ékes szólásával vagy csodáival. De nem tudom, hogy az oltár vonzereje nem erősebbe még a kereszténél is. Ki mondhatná meg, milyen hatalommal vonza Jézus az ostyában a tiszta szívűeket, az alázatosakat, a békeszeretőket, vagyis azokat, akik hasonlítanak hozzá. Ha nem járulhatnak szentáldozáshoz, a szenteket elemészti a gyötrődés és a vágyakozás, mint halászban égnének. Nem bírom tovább Jézus nélkül, kiáltott fel Szent Teréz. Bármilyen veszélyt vállalt volna, hogy elmenjen a találkozóra, ahol isteni jegyese várt rá. Ha fegyveres katonák próbálták volna feltartóztatni, félelem nélkül vetette volna magát a láncsák közé. A mi vágyunk nem ilyen heves, sajnos közel sem. Mégis talán nincs olyan hívő, aki többé-kevésbé egyértelműen ne érezne vonzódást az eukarisztiához. Amióta ebben a templomban imádkozom, többen betértek, hogy üdvözöljék közös barátunkat. Lehet, hogy nem tervezték ezt a látogatást, de ahogy elhaladtak a bejárat előtt, egy belső hang azt csúgta. Nem tudod, hogy van itt valaki, aki szeret téged? Erre a diszkrét hívásra beléptek, és letérdeltek az üdvözítő elé, hogy köszönetet mondjanak neki, bocsánatot kérjenek, vagy csak egyszerűen köszöntsék. Vajon ugyanezt érezték volna, ha nem lakna Isten ebben a templomban, hanem csak az ige hirdetés helye lenne, mint a protestánsoknál? És miért tolongott tegnap annyi bűnbánó a gyóntató székek előtt? Csak azért, hogy letegyék hibáik terhét? Jöhettek volna máskor is, várhattak volna néhány napot. Azért volt nekik sürgős a megtisztulás, tapasztalatból tudom, hogy magukhoz vehessék az élet kenyerét. Az ostya titokzatos mágnesként néha egész tömegeket vonz. A római eukarisztikus kongresszusra zarándokok légiói érkeztek a világ minden tájáról. Tengereken keltek át, sok ezer kilométert tettek meg. Miért? Hogy lássák a festői tájakat, a nagy festők képeit, az antik szobrokat? Nem. Azért jöttek, hogy meghallgassák a pápát, a bíborosokat, a nagy katolikus szónokokat, ahogyan az oltári szentségben élő Jézus dicsőítik, és együtt nyilvánosan megvallják iránta való szeretetüket. Az előbb azt mondtam, hogy a nap erősen vonzza a földet. Van azonban egy ellentétes erő is, amely akadályozza, hogy bolygónk engedelmeskedjen ennek a hatásnak. Mivel nem juthat el a középponthoz, de nem is távolodhat el tőle, folyamatosan kering körülötte, mint a lepke, amelyet elbűvöl a láng, de fél, hogy megég a szárnya. A lelkek szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen engedhetnek Jézus vonzásának. Beleolvadnak a szent áldozásban, sőt, amikor ez a múló összeolvadás véget ér, akkor is egyesülhetnek vele gondolatban, érzésben, akaratban. Jézus lelke mindig tevékenyen jelen van bennük, vezeti, bátorítja, birtokolja őket. De ezt a bensőséges és finom összhangot megtörheti a bűn. Az élet próbatételei közepette kétes tehát a biztonságunk, és szeretetünk folytonos veszélyben van. A rossz centrifugális erőként elszakíthat a középponttól, ahol nyugalomra lelünk. Bárcsak elérkezne a nap, amikor békénk végleges lesz. Mikor leszünk olyanok, mint a hulló csillagok, amelyek a légkörbe érve köddé válnak, és mivel nincs többé különálló létük, a mi bolygónk útját követik? Mikor zuhanunk már bele a jóba, ahelyett, hogy ide-oda hányódunk, vagy csak keringünk körülötte? A lelkek napja, az oltári szentség vonz minket, és világosságot ad. Feltételezi és összefoglalja hitünk legfőbb misztériumait, a Szent Háromságot, a megtestesülést, a megváltást. Hiszen akit a kenyérszínben imádunk, Isten fia, aki emberré lett és meghalt értünk. Megjeleníti, és milyen kifejezően, az evangéliumi paradoxonokat is. Boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak. Amikor üdvözítőnk a világba jött, a legjobb kellett neki, amit csak talált. Talán nem ő mindenek teremtője és ura. És a földi javak közül mit választott osztály részül? A gazdagságot, a dicsőséget, a hatalmat, a világi nagyságot? Nem. A nélkülözést, az észrevétlenséget, az alávetettséget, a szenvedést választotta. Hűen önmagához, a tabernákulumban is ugyanolyan, mint Názáretben volt. Szelíd, alázatos, csendes. Megszégyenéti a világ hívságait. Amire azt törekszik, annyi erőfeszítés, igazságtalanság, sőt bűntény árán, az mind csupán üresség, és amitől írtózik, az a valódi érték. Déli bábok után futva azt hiszi, a boldogság felé halad, miközben éppen hátat fordít neki. Ez az oltári szentség erkölcsi tanítása. Azoknak, akik képesek meghallani, az egész hegyi beszéd összefoglalása, a kereszténység szintézise, mintegy az evangélium tömörítve. És milyen jó rávilágít Isten tulajdonságaira, különösen jóságára. Ha egy művelt katolikus, úgynevezett deista vagy spiritualista filozófusok műveit olvassa, oldalról oldalra hidegséget, csalódottságot érez. Hát csak ennyi? Az elétárt tanok olyan haloványak a keresztény teológiához képest. Az ott bemutatott Isten távoli és homályos. Leleményes feltaláló, aki okos szerkezetet épített, de miután elindította, magára hagyta. Az evangélium Istene mennyivel közelebb van hozzánk, mennyivel irgalmasabb, mennyivel atyaibb. Hogy kimentsen minket a szakadékból, elküldte fiát erre a hideg és sötét földre, a teremtett világ mélységébe. Ő maga vezekelt a bűnökért, amelyekkel megbántottuk. Táplálékul adja magát olyan lényeknek, akiket szolgálatára teremtett. Nem, soha nem gondoltuk volna, hogy a szeretet, még ha az Isten szeretete is, idáig mehet. De egy-egy felvillanásban az Eukarisztia megsejteti velünk e szeretet felfoghatatlan mélységeit. Kitágította, gazdagította az isteni természetről alkotott fogalmunkat. Mennyi igazságot rejt a tabernákulum sötétje? Az értelem világossága elbűvölő, de csak behatárolt horizontot tár fel a szemünk előtt. A hit homályában viszont messzi fények tűnnek elő, amelyek mérhetetlen távlatokat nyitnak meg előttem, és kitágítják a mennyboltot. Mit mondhatnék még? Az oltári szentség, akár a napfény, örömünk és vigasztalásunk. Szerzetes nők, akik kolostorukban őrzik, és tulajdonképpen egy fedél alatt élnek urunkkal, igen kényelmetlenül érzik magukat, mondják, ha olyan házban járnak, ahol nincs sem kápolna, sem tabernákulum. Valami hiányzik nekik. Az ostyában élő Jézus jelenléte, közelsége. Mivel hozzászoktak, hogy a kisugárzásában éljenek, ha nincs ott, szemük és szívük őt keresi. Pedig soha sincs nagyon távol. Csak néhány lépést kell tenniük, hogy találkozzanak vele, és magukhoz vegyék. Mi lenne, ha eltörölnék a vallást, bezárnák a templomokat, és nem volnának többé papok, hogy szentmisét mutassanak be? A valóságos jelenlét nélkül olyan komornak látnánk a földet, mint a havas tájat borult időben. A szükséges lény hiányában mindent kihaltnak éreznének. Tudom, hogy Isten oltárok és eukarisztia nélkül is jelen lenne a világban. A Teremtő minden művén rajta hagyta keze nyomát. Mindenben láthatjuk, vagy legalábbis megsejthetjük. Amit csodálunk a békés, napsütötte, csodálatos tájakban, ahol bőséges termés érik, és a fák gyümölcstől roskadoznak, az Isten szépségének, békéjének és jóságának visszatükröződése. Van ebben a látványban valami isteni. Mégsem tudok úgy lelkesedni a természetért, mint a pogányok vagy a panteisták. Elismerem, hogy szép, de szebb van templomainkban. Itt nem csak egy isteni képet láthatok, hanem magával Istennel találkozom. A keresztény megfontoláson túl a természet nem önmagában kedves, csak mi tulajdonítjuk ezt neki. Árnyék, melyet képzeletünk felékesít. Itt azonban érzem, hogy van mellettem valaki, aki ismer és szeret. Az emberélet Isten, akinek imádandó szíve most együtt ver az enyémmel. Amikor elindultam otthonról a templomba, akkor gyúltak ki az első csillagok az égen, és az első lámpák a házakban. Akaratlanul is hasonlítgatni kezdtem ezeket a különböző fényeket, amelyek együtt tűntek fel látóteremben. Az egyik a végtelen távolságot, nagyságot és sebességet juttatta eszembe, a másik az emberi örömöket és gyengétséget. Elképzeltem, hogy a család körülüli az asztalt, a kislány az apuka ölében játszik, a fiatalasszony pedig pelenkát varrogat születendő gyermeküknek. Látszólag közönséges jelenet, mégis talán értékesebb Isten szemében, mint az egész csillagos égbolt. Végül is mik ezek a tiszta éjszakákon tündöklő égi testek? Izzó tömegek, óriási tűzgolyók, egy szóval anyag. Egy nagy gondolkodó szerint az összes test együtt nem ér annyit, mint egyetlen gondolat. Ha ezeken a tűzgömbökön nincsenek élőlények, nincsenek értelmes, szeretetre képes lelkek, akkor kevesebbet érnek, mint egy anya öröme, aki először csókolja meg újszülöttjét. Ezért nem tudom elérzékenyülés nélkül nézni az ablakokban kigyúló esti fényeket, amelyek távolról szintén csillagoknak látszanak a látóhatár mentén. De még inkább meghatódom, amikor téged szemléllek, a szentély csillagát, a tabernákulum fényét, hiszen te egyszerre adod nekem az ég végtelennyét és az otthon meghittségét. Itt lakik az örök, a hatalmas, a mindenható. De ő nem alaktalan, megfoghatatlan Isten, aki elrejtőzik értelmünk elől, hanem Jézus, az üdvözítőm, aki olyan szívvel szeret, akár az enyém, aki szenvedett, mint én, és együtt tud érezni gyöngeségeimmel. Talán képzelődöm? Ebben a pillanatban úgy érzem, még figyelmesebben néz rám, szinte átölel simogató tekintetével. Az isteni jelenlét kimondhatatlan édessége. Köszönöm, üdvözítőm, ezerszer is köszönöm, hogy megalapítottad a jó és szent eukarisztiát. Köszönöm, hogy velünk akartál maradni hidegségünk, hálátlanságunk és bűneink ellenére. Maradj velünk minden nap az idők végéig, könyörgök, ne hagyj árván minket. Mi lenne velünk, ha, ami lehetetlen, eltűnnél a világból? Micsoda sötétség borulna ránk, ha a tabernákulum fénye kihújna? Igen, sötétség jönne és terméketlenség. Nélküled semmit sem tehetünk. Tőled származik minden jó, és lelki életünk belőled fakad. Így határoztad meg magad az evangéliumban. Én vagyok az élet. Súlyos szavak, amelyeket csak Istennek van joga kimondani. Valóban, az ember mondhatja, hogy van életem, de azt nem, hogy én vagyok az élet. Hiszen élete csak kölcsönben van nála, másoktól függ és véges. Egyedül Isten az élet a szó abszolút értelmében. Az örök, senkitől sem függő, vég nélkül tevékeny és termékeny élet. Ezt az életet, amelyet atyából merít, az ige tovább akarja adni az embereknek. Én azért jöttem, mondja, hogy életük legyen, és bőségben legyen. És milyen eszközzel kívánja átadni? Az evangélium szavaiból tudjuk. Én atyám által élek, és aki engem eszik, az is általam fog élni. Továbbá, a kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Ez tehát lelkünk tápláléka. Az ostya a tabernákulumban, amit az árci plébános a maga egyszerűségében a hívek éléskamrájának nevezett. Anne Maurice, az oltári szentségben élő Jézus. A Maros Szentgyörgyi Sarutlan Kármelita nővérek és a jelkiadó közös kiadásában megjelent Együtt az egyetlennel című sorozat első könyve.
Kirer Imre atya gondolatait hallják.
Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik a Mária Rádiót imádságaikkal, adományaikkal segítik. Köszönjük szépen mind a kettőt, természetesen mi magunk is imádkozunk mindazokért, akiktől imád kapunk és segítséget. De ugyanakkor továbbra is kérjük ezt, mert hiszen nagy szükségünk van rá. A Szűzanya mellett a Szentlélek az, aki vezeti a Mária Rádiót, tehát jó, hogyha itt van velünk a Szentlélek az imádkozók segítsége által. Természetesen az anyagi adományokat is kérjük. Nyilván advent idején, karácsonyra készülve az ember inkább másra szokta használni a pénzét, de hát aki a Szűzanyát ajándékozza meg ilyen módon, az azért vissza is kapja ezt az ajándékot éppen a Mária Rádió adásai által. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni, az a 061-373-0701-es telefonszámot szíveskedjék tárcsázni.
Kirer Imre atyát hallották.
Kedves hallgatói család! Siglósi Bernadett vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Útjára indítottuk a Szent István emlékműveket felkereső kampányunkat. Államalapító Szent Királyunk tiszteletére a történelem során rengeteg műemlék épült. Templomok, szobrok, kegyhelyek. Buzdítunk mindenkit hazánkban és a határon túl is az emlékművek felderítésére. Vegyetek részt a gyűjtésben! A részvevőknek csupán le kell fényképezniük településükön található, vagy egy kirándulás közben felelt Szent István műemléket. Szeretettel várjuk a készült képeket e-mailben a szentistvánünnep@mariaradio.hu e-mail címre, vagy Facebookon keresztül üzenetben, esetleg postai úton a rádió szerkesztőségébe, 1133 Budapest, Gogol utca 28 címre. A beküldők mindenképpen tüntessék fel nevüket, telefonszámukat, postacímüket, e-mail címüket, a műemlék lelőhelyét, esetleg nevét. Nagy szeretettel várunk néhány sort is a kirándulásról. A legtöbb s legszebb képet küldő, valamint a legjobb beszámolót megíró pályázatot beküldők díja egy választható zarándok úton való ingyenes részvétel a Mária út jóvoltából. A képeket folyamatosan várjuk június 30-áig. A nyerteseket időszakonként díjazzuk. 2017. január 3-án, április 3-án és július 3-án várható eredményhirdetés az aktuális időszak képbeküldői között, honlapunkon és Facebookon. További információ a Szent István ünnep@mariaradio.hu e-mail címen, vagy telefonon a 0630 345 83 69-es telefonszámon kérhető, valamint a Szent István ünnep Facebook oldalán olvasható.